Szabó Attilát, humoros nevén Dr. Hablagyot köszöntöm mai érzékenyítő rovatunkban, aki a Piros Sorbohoz Doktorok Alapítvány egyik oszlopos tagja. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk!
Szia, én is örülök, hogy találkoztunk újra.
Mi a te történeted? Szabó Attila hogyan vált Dr. Hablaggyá?
Úgy vált Dr. Hablaggyá, hogy amikor én elkezdtem színházat csinálni még a múlt évezredben, egyetemi színházat csináltam Pécsett, aztán utána a színművészetére kerültem dramaturgként. Már azt éreztem, hogy engem igazából a határterületek vonzanak. Akár olyan értelemben, hogy a színháznak a különféle terekben való megjelenése, akár olyan értelemben, hogy nem a klasszikus drámai, dramatizált vonalakat keresve, és akkor találkoztam szembe egy hirdetéssel, ahol a Piros Sorbohoz Doktorok Alapítvány felvételére keresett embereket, és én erről semmit nem tudtam, de egyből felkiáltó jelek tömkelege jelent meg a fejembe, és azt mondta, hogy gyerünk oda, próbáld ki. És ez 2006-ban volt, tehát most már 24-5 éve, és aztán azóta egy 2-3 éves képzés után folyamatosan kb. 1000-1500 bevetés környékén járhatok. Azóta folyamatosan csinálom ezt. Kórházakba, idősek otthonába járunk, és emellett pedig eléggé aktívan igyekszem részt venni a képzés rendszerében is.
Az első próbálkozásaidra hogyan emlékszel vissza?
Azért jó, hogy az embernek megvan ez az emlékezete, mert hogy ha már tovább akarja a fiataloknak adni azt a tudást, akkor arra tud támaszkodni, amit akkor érzett. Hát rettenetes. Rettenetesen nehéz volt. Tele voltam feszültséggel, bizonytalansággal, megfelelési kényszerrel, kontúrtalansággal, tehát amikor az ember nem érzi a saját határait, nehezen tud egy helyzetbe, szituációba bele lazulni, akkor nincs kész a bohóca. Akkor feszültség van benne. Mert hogy alapvetően a bohóc az én vagyok. Tehát a Szabó Attila és Dr. Hablagy olyan nagy távolságra nincs azért egymástól. Talán úgy lehet ezt legjobban megfogalmazni, hogy Dr. Hablagy az, amit én nem merek megtenni. Mert hogy ezért ritkán merek annyira egyszerű, őszinte, naív, rácsodálkozó lenni, mint amennyire Dr. Hablagy mer, és annyira provokatív is lenni, hiszen pont a naivitásból következik az, hogy folyamatosan provokálja az embereket, a környezetet, arra, hogy kicsit kibillenjen abból a megszokott rendből, amiben a hétköznapjait éli.
Milyen tulajdonságból raknál össze egy jó doktorbohócot?
A legfontosabb a játékkedv, hogy a világ játék természetét értse és élvezni tudja. A második legfontosabb dolog az a figyelem, ami talán az empátiának a szinonímája. A figyelem és az empátia az azt jelenti, hogy megpróbálom minél koncentráltabban megérteni azt a helyzetet, amiben bohóc doktorként belekerülök. És a harmadik legfontosabb pedig az elfogadás. És az elfogadás itt a mi esetünkben leginkább a hiba elfogadását jelenti. Azt az attitűdöt, hogy tudom nagyon jól, hogy mindenki billenhet bármikor a megszokott egyensúlyából, és a kibillen, akkor ott van a hiba, és az emberek nem nagyon szeretik a hibát, ők igyekeznek kerülni a hibát, a bohóc pedig erre a legérzékenyebb, és a hibába rejlő humort keresi. A humor pedig az, hogy én elfogadom a hibát, ezen lehet nevetni, és ezért nincsen benne szánalom, ezért nincsen benne visszásság, hanem egész egyszerűen az van, hogy nem sérülhet meg. Ezt érzi a néző, ezt érzem én is, hogy nem tudnak megsérteni, nem vagyok megsérthető, mert annyira élem a hibának a boldogságát, bizonytalanságát, rendszerét, hogy nem vagyok megsérthető ebben a helyzetben.
Saját élményre, emlékre lennék kíváncsi, akár többen számba is történetekre, amit te Dr. Hablagyként megéltél, és aztán ezt Szabó Attilaként hogyan dolgoztad fel?
Hát, hogyha arról kérdezzel, ami nehéz volt, mert hogy persze, hogy ezek ugranak be először, nagyon nehéz volt az első halálesettel találkozni. Nagyon nehéz volt elfogadni ennek a lehetőségét. Holott tudjuk, hogy ez a lehetőség, ez minden egyes pillanatában benne van az életnek. De mégis főleg egy gyermek halált nézve nagyon nehéz ennek az elfogadása. Az volt az első ilyen komoly trauma, méghozzá eléggé kezdő, talán egy éve lehettem bohóz doktor, amikor ez történt, és azt hetekig cipeltem. Méghozzá úgy cipeltem, és ez a legfontosabb tudás, azt hiszem, úgy cipeltem, hogy ennek az érzetét valójában a testem is közölte. Tehát nem voltam kellően laza utána, nem voltam jó. Vittem tovább, adtam tovább, osztottam tovább a fájdalmat. Ez a fajta trauma élmény, ez nekem abban segített, hogy megértsem azt, hogy elengedés, megértsem azt, hogy mit jelent az, hogy nem belül hordozom a feszültséget tovább, hanem kimerem adni a világba. Oda tudom adni, széllé tudom ereszteni, inkább így mondom. Ez az egyik talán legerősebb élmény. A másik oldalról meg ugyanúgy ott vannak az élmények, azok, amikor tényleg azt érezzük, hogy a segítés az konkrét, tehát nem csak a pillanatnak a feltupírozása, vagy felhabverőzése, és akkor élvezzük legalább ezt a pár percet, amit játékkal töltünk, hanem azt, hogy látjuk azt, hogy megy tovább az, amit mi képviselünk. Tehát nagyon jó látni például nővéreken, hogy használják azokat a módszereket, amiket mi bevisszünk, hogy bátrabban játszanak a gyermekekkel. Jó élmény például az, amikor egy éberkómából felébredt fiú emlékezett azokra a dalokra, amiket énekeltünk nekik. Jó élmény az, hogy ha olyan kórházakban vagyunk, ahol hosszú időn keresztül találkozunk a páciensekkel, hogy nem kopik, nem fárad el a kapcsolatunk, hanem továbbra is élő tud maradni, és mindig van benne egy újabb és újabb játék lehetőség a találkozásokban. Ebből van több. Persze, hogy a tragikus élmények az erősebbek, de a mennyiségében 90-95%-os sikerélmény. Azt hiszem, hogy ott tartok, és ez egy nagyon nagy szám.
Ez egy kórház. Mit kerestek ti itt? Elutasításokat éltek meg. Élsz meg akár te is? Ez számomra milyen érzés, hiszen tudod azt, hogy valami olyat teszel, ami a gyerekek számára jó lehet.
Én nem tudom ezeket már elutasításként megélni. Tehát pontosan itt van az elfogadás, hogy én elfogadom azt is, hogyha engem valaki nem akar. Hogy nem vett rám jegyet, hanem egész egyszerűen én belemegyek az ő élettörténetébe, akár csak azzal, hogy szemkontaktust veszek fel. És hogyha én ezt az elutasítást elfogadásként tudom megélni, akkor engem nem tudnak igazából úgy megbántani ezzel, hogy azt az érzést közvetítsem. És valójában ekkor történik az meg, hogy átbillen a kommunikáció, átbillen az, hogy tudok adni azzal, hogy nem fogadom el az elutasítást, és nem is negligálom, nem érvénytelenítem az elfogadás hiányát, az elutasítást. És alapvetően ennyi a szakmánk. Meg szerintem minden segítő munkának ennyi a szakmája, hogy fogadd el azt a fájdalmat, dühöt, haragot, szeretetet, ölelést, pofont, bármit, amit kapsz, fogadd el, fordítsd át, és próbáld pozitívvá tenni.
Nekem is volt lehetőségem találkozni bohóz doktorokkal, abban nem vagyok biztos, hogy veled a kórház időszakom alatt, de annyi biztos, hogy voltatok jó páran, és volt egy ominózus pillanat, amire úgy emlékszem, hogy azt kértem, hogy növeljétek meg a nagymamám nyugdíját, mire erre az volt a választatok, hogy megoldjátok, csak még nem jártatok Erdélyben. Na most már, milyen érzés itt lenni?
De hát azóta nőtt nagymamád nyugdíja, nem?
A mamám nyugdíja a romániai törvények szerint sajnos nem nőtt, tudósítanának róla.
Akkor azt a hibát követtük el, hogy nem volt pontos hely meghatározás. Lehet, hogy ezt az energiát Ausztriába küldtük. Bocsáss meg, de ott legalább valaki boldog.
Milyen érzés itt lenni Erdélyben?
Én nagyon szeretem. Sokat járok ide, mert színházba dolgozom több városba is. Most a jövő évadba is megyek Nagyváradra, Szatmárnémetibe, Székelyudvarhelyre, Temesvárra, tehát hogy elég sok helyre megyek. Meg hát én imádok itt lenni, nagyon szerettem az embereket. És például tegnap az az egy óra, amit bohózva itt a téren eltöltöttem, az nekem egy elég erős visszaigazolás volt arra, hogy rendkívül nagy a nyitottság.
Olvastam az oldalatokon is, hogy vannak olyan élményeitek, amikor egy gyerekkel segítetek át azon, hogy ne féljen bemenni a műtőbe és a műtéten részt venni akár. Milyen élmények vannak ezzel kapcsolatban? Hogyan lehetett ezt megtanulni, hogy segíteni egy gyereknek átmenni a konkrét félelmen egy műtét előtt?
Ez már az az út, ugye 25 éves az alapítványunk, És az elején elég sok elutasítást kaptunk a személyzettől, vagy inkább úgy mondom, hogy értetlenséget, hogy mit akarunk mi. És ez alatt az idő alatt eljutottunk oda, hogy konkrét és szoros lett az együttműködés az egészségügyben dolgozókkal, mert felfedezték ők is azt, hogy valójában mi miben tudunk segíteni. Tehát ezek a programok, ezek már együtt dolgozódnak ki a személyzettel, orvosokkal, nővérekkel, pszichológusokkal, és valójában egy nagyon komoly szakmai évrendszeren alapszik ez a fajta rendszer, hogy valójában mit tudunk segíteni, hogy lehet egy kanülbeültetés, stb. Könnyebbé tenni számukra. Ez pedig egyrészt a játékhelyzet, másrészt pedig, és ez a legfontosabb szó, az időzítés. Azaz, hogy mikor tereljük el a figyelmét a gyereknek, például egy szúrásról. És az ezzel való játék az egyik legfontosabb, mondjuk úgy, szakmai tudásunk. Hát igen, hiszen az időzítés az egy nagyon fontos dolog. A humornak is ez a lényege. Aki tud viccet mesélni, az tudja nagyon jól, hogy a poén az semmi máson nem múlik, mint hogy hogy jutsz el oda, hogyan időzíted azt a mondatot vagy gondolatot, aminek a poénja jól fog ülni. Hát más se tanulunk, mint amit tudnak már régóta az emberek.
A színház és a bohóc doktoriság összeegyeztetése miként működik nálad?
Igazából, mivel mi előadó művészek vagyunk, nekünk a technika az nagyon konkrét, nagyon fontos tudnunk azt, hogy milyen technikákkal dolgozunk. Semmi más nem csinálunk, mint hogy azt a színházi teret, amiben általában dolgozunk, átvisszük egy más típusú térbe, például egy kórházi térbe, és megadjuk a térnek a szakralitását, megadjuk azt az emelkedettségét, amin keresztül ez a tér színházzá válik abban az 5 percben, ameddig egy kórteremben vagyunk. Tehát én ezt abszolút színházként élem meg.
Nemrégiben megjelent a Nevetésben a Remény című mese antológiátok. Mit tudsz erről mesélni nekünk röviden?
Mindjárt éppen arról fogok mesélni, azért is vagyok így, mert egy órakor ugye most lesz, amikor ez adásban van, akkor már volt a könyvemutatónk. Igazából ez az a céllal jött össze, a 25 éves az alapítványunk. Rendezvény sorozaton keresztül próbáltunk egy olyan projektet megcsinálni, aminek maradandó nyoma van, és mi, hogy én dramaturgként, íróként is dolgozom, ez az én projektem volt, és kerestünk egy kiadót, kerestünk szerzőket hozzá, kerestünk témákat, amin keresztül a könyv kapcsolódik a mi munkánkhoz, és megpróbáltunk egy olyan anyagot összehozni, amiben a mi szakterületeink találkoznak a mesével, illetve a mesélésnek a szándékával. És hála jó Istennek, ez egy olyan cél volt, ami mellé komoly írók, szakemberek és egy komoly könyvkiadó állt mögé, és azokkal a témákkal, az érzékenyítésnek, azoknak a formáival dolgoztunk a könyvbe, vagy dolgoztattunk a szerzőkkel, amik tényleg egy olyan színes érzékenyítő programot, vagy érzékenyítő gondolatfolyamat hoztak létre, ami a könyvben azt hiszem, hogy elég tisztességesen be is mutatkozik.
A lehető legjobbakat kívánom neked, és köszönöm a beszélgetést.
Én is. Nagyon jó volt veled beszélgetni, köszi.
Önök Szabó Attilát hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.